Először én is sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszönöm, hogy megtiszteltek ennyien az előad, a jelenlétükkel és a figyelmünkkel. Hát először is egy pár szót mondanék a címet, elnézést, egy kicsit hosszúra sikerült a cím, de igyekszem az előadásomban összefoglalni, hogy mit is takar ez a hosszú cím. Először is egy pár szót szeretnék mondani az előadásom és a kutatásom hátteréről. Maga a gyermekkori elhízás az egész világon nagyon nagy problémát jelent. 2005-ös nemzetközi elhízásos társaság adatai szerint kb. 14 millió túlsúlyos és 3 millió elhízott gyermek él Európában. És sajnos a túlsúlyos gyermekek száma
évről évre 400 000-rel növekszik. Ez a szám Európában még nem érte el a 400 ezeret, de viszont jó hír, hogy már például Svédországban ez a 400 ezeres szám csökkenő tendenciát mutat, tehát ott már egyre kevesebb túlsúlyos gyerek van. Magyarországon is nagyon nagy problémát jelent, jelenleg kb. 12% a túlsúlyos gyermekeknek az aránya, és 8% az elhízott. Minek is köszönhető ez az elhízás? Egyrészt az ülő életmód növekedése, illetve a megváltozott étrendi szokások, gondolok itt a gyors ételmi ételek elterjedésére, és ami miatt fontos ezzel foglalkozni, hogy kihat a felnőttkori szív- és érrendszeri rizikóra, tehát ez azt jelenti, hogy felnőttkorban nagyobb esélye van ezeknek a gyermekeknek az infarktus, illetve az agyvérzés kialakulására. Két dián szeretném bemutatni, hogy 2006 és 2010 között végeztek egy becslést Európában, hogy a gyermekek, ez a túlsúlyos gyermekeknek mennyi lehet az előfordulása. Még 2006-ban ez 31,8%, és ez 2010-re megbecsülték, hogy ez durván 38%-ra fog felszökni. A másik az elhízott gyermekeknek az aránya, ami 2006-ban 7,9% volt, 2010-re 10%-ra becsülték meg, és sajnos az adatok azt mutatják, illetve az irodalom, hogy majdnem be is vált ez a jóslatuk, tehát 10% körül van az Európában is a gyermekeknek az elhízott gyermekeknek az aránya. Akkor egy pár szót mondanék, hogy mi is tulajdonképpen az a metabolikus szindróma. Ez egy összetett betegség, 5 fajta tényezőből áll. Egyrészt a megnövekedett derékkörfogat, tehát ami az elhízást jelenti, az emelkedett vérzsírszint, az emelkedett éhgyomri vércukor, az emelkedett vérnyomás és az csökkent úgynevezett jó koleszterin, tehát a HDL koleszterin szint. És ebből a 5-ből már 3 jelen van, akkor már kimondható a metabolikus szindróma. Egy pár szót mondanék erről a tanulmányról, amiben én is részt vettem. Tehát ez egy mozaik szó, az IDEFIX, itt látják a miből áll. Ez egy többszintű epidemiológiai megelőző tanulmány, amelynek két célja van. Egyrészt megvizsgálni a gyermekeknek a megváltozott szokásainak egészségre gyakorolt hatását, ami magyarul azt jelenti, amit az előbb említettem, az ülő életmód, illetve a megváltozott étrendi szokásoknak a vizsgálata, tehát hogyan hat ez a gyermekek egészségére, illetve ennek tükrében kifejleszteni, egy hangsúlyozni egy személyre szabott megelőző programot, ami tulajdonképpen akkor későbbi felnőttkori szív- és érrendszeri rizikó lecsökkentésére irányul. Ez kb. 2 és 10 év közötti gyermekekről van szó. Magának a mostani előadásomnak és annak a kutatásnak a célja az volt, hogy ebben a tanulmányból felmérjük, hogy milyen gyakori a metabolikus szindróma a gyermekeknél, és hogy a mozgás és a mozgás mennyit mozognak a gyermekek, külön óvodás és kisiskolás korban. Továbbá vizsgáltuk ennek a metabolikus szindrómának és a mozgásnak az összefüggését. Csak felvetíteni szeretném, nem akarom az időt húzni vele, csak annyit akarok mondani, hogy gyermekkorban nincs egységes kritériumrendszer a metabolikus szindrómát illetően. Számos próbálkozás volt ezt illetően, de nem igazán nyert teret. Ami viszont nemzetközileg is elfogadott, ez is egy ajánlás, hogy 2010-ben a Nemzetközi Diabétes Társaság, 2007-ben kiadott ajánlása, ami szerint 6 és 10 éves korban, tehát azért hangsúlyozom ezt, mert ez a mostani korosztályvel foglalkozom. Metabolikus szindróma, illetve gyanúja van, hogyha a derékkörfogat 90% fölött van, mindjárt megmagyarázom, mi az, hogy percentilis, illetve ha ez a fölött van, akkor úgynevezett pozitív családi anamnézésre vagyunk kíváncsiak, ami azt jelenti, hogy a családban megkérdezzük, hogy előfordult-e már, van-e jelen kettes típusú cukorbetegség, valamilyen szívérendszeri megbetegedés, magas vérnyomás. Visszatérve, mi az a percentilis? Ezt a gyermekgyógyászatban igen gyakran használják. Ez egy statisztikai fogalom, ami megpróbálom gyorsan elmondani, hogy mit jelent. Tehát ez egy adott életkorban és adott nemű gyermekeknek hány százaléka egy adott értéke, tehát hány százaléka kevesebb vagy több egy adott értéknél, mondjuk egy referenci értéknél. Tehát magyarul ez azt jelenti, ha 90 fölött van ez az érték, akkor elhízottnak minősül ez a gyermek. A módszerekről röviden, hogy 2603 gyermek vett részt ebben a tanulmányban, és 1978 gyermeknek volt rendelkezéshez a derékkörfogat érték. Az előbbi, ahogy elmondtam, az ajánlás alapján, ugye itt ezt a derékkör, a referencia értékként ezt a Kuk és munkatársai által összeállított referencia értékeket vettük. Nem is ez a lényeg, hanem az alábbi eredményeket szeretném mutatni, hogy ennek függvényében itt a két táblázatot láthatják, külön óvodások, külön iskolásokra lebontva, itt a derékkörfogat függvényében, és amire szeretném fölhívni a figyelmet, itt a súlytöblet, tehát ez a kettő. Óvodában ugye durván olyan 100-104 gyermeknek volt ebből már súlytöblete, és iskolában ez a szám hát több mint duplájára nőtt. Tehát már ez azt jelenti, hogy iskoláskorba bekerülve egyre több gyermeknek már problémája van a súlyával. Következő ábrán itt láthatják szintén a derékkörfogat növekedése függvényében a különböző laboratóriumi értékeknek a változását, illetve a mozgással eltöltött időt. Tehát itt azt jelenti, hogy növekszik ez a percentilis érték, magyarul ez azt jelenti, ahogy növekszik a gyermeknek a derékkörfogata, minél ducibb, egyre kevesebb időt tölt mozgással, sokkal több időt tölt üléssel. Ennek függvényében ugye a vércukor szintjei is megemelkednek, a jó koleszterin szint lecsökken, illetve hát a testzsír százalékuk is megnő, ami hát ez azért fontos erről beszélni, mert hogyha nagyon megnő ez a vércukorszint, lecsökken a jó koleszterin szint, ez már, ha nincsenek kontrollálva a gyerekek, nagyon egyenes út a metabolikus szindróma kialakulásához. Itt láthatják az iskolásokra nézve, és szintén hasonló a táblázat, ők is nagyon-nagyon-nagyon kevés időt töltenek mozgással, ahogy náluk is nő a derékkörfogat egyre kevesebb ideig, szintén megnőtt a vércukorszintjük, a jó koleszterin szintjük is szintén lecsökken, és emiatt szintén nagyon fontos őket szűrnünk. Itt pedig azt láthatják, hogy akinek ez a 90 fölött van a derék, tehát 9, ez az érték fölött van a derékkörfogata, összesen ez 168 gyermeket érint, itt a kor és nem alapján szétválasztva, kékkel láthatják a fiúkat, pirossal a lányoknak az előfordulása. Tehát itt, hogyha húznánk itt egy vonalat, azt láthatjuk, ez 3 és 9 éves kor között van, azt láthatjuk, hogy ez a derékkörfogat emelkedés, ez meredeken így megy fölfele. És láthatnak egy nagyobb megemelkedést itt 6 éves kortól. Még nem teljesen alátámasztott és bizonyított, feltevések vannak rá, hogy mikor a gyermek jár iskolában, elkezd iskolába járni, már bekerül, tehát kevesebbet mozog, leül az iskolapadba, és itt már egyrészt, másrészt viszont már itt fokozottabb érdeklődést mutatnak a gyorséttermi ételek iránt. Tehát, és nagyon fontos és kiemelt célunk, hogy ezt az arányt lecsökkentsük. És akkor még egy pár szót mondanék a mozgás és a derékkörfogat összefüggéséről. Ugye itt vizsgáltuk, hogy a mérsékelt fizikai aktivitás és erős fizikai aktivitás hogyan függ össze a derékkörfogattal. Annyit mondanék, hogy a kettő közötti különbséget úgy tudunk tenni, hogy a percenként a lépések számát mérjük, az egyiknél kevesebb, másiknál több. Nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ha csökken, tehát minél rendszeresebb és fokozott fizikai aktivitást, tehát mozgást végeznek a gyerekek, annál csökken a derékkörfogatuk, ha már elhízottak, vagyis nem híznak el, ezért le lehet csökkenteni a gyermekkori elhízásnak a kialakulását, illetve megelőzni majd a későbbi felnőttkori szív- és érrendszeri betegségek kialakulását. Tehát ezzel azt szerettem volna szemléltetni, hogy a mozgásnak, nem csak az egészséges táplálkozásnak, de a mozgásnak is nagyon nagy szerepe van a gyermekek egészséges növekedésében. Végül egy pár szeretném összefoglalni, hogy miről is volt szó, és a fő mozzanatait az előadásnak. Tehát a rendszeres mozgás fontos a gyermekkori elhízás, illetve a magának ennek a szindrómának a megelőzésében, és fontos lenne, hogy minél több helyen ezt reklámozni, és erről beszélni, hogy ilyen különböző megelőző programokkal tudjuk segíteni a gyermekeknek a súlycsökkentését, aminek következtében le tudnánk csökkenteni a felnőttkori szív- és érrendszeri hát megbetegedések számát, illetve a fokozott kockázatnak a kialakulását, és végül, de nem utolsó sorban, ami a legfontosabb, hogy minél korábban elkezdeni a gyermekek egészséges életmódra való nevelését. Ez szülők feladata, tanárok feladata is, és mindenki feladata, aki a gyermekekkel foglalkozik, hogy minél egészségesebben és boldogabban tudjuk nőjenek föl a gyermekek. Hát én köszönöm a figyelmet, és remélem, hogy érthető volt, amit mondtam, és nem volt túl gyors, csak az időkeret miatt igyekeztem belesűríteni, és ha bármi kérdésük van, nagyon szívesen válaszolok rá. Köszönöm szépen!